kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa fogadta 5. Vilmos luxemburgi nagyherceget és feleségét Stefánia nagyhercegnét pénteken. A Szentszéki Sajtóközpont által frissen kiadott közlemény szerint a nagyherceg ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. Az államtitkárságon folytatott civilis megbeszélések során a felek elismerték a Szentszék és Luxemburg közötti jó diplomáciai kapcsolatokat. Utaltak olyan közös érdeklődésre számot tartó kérdésekre, mint a társadalmi kohézió, a fiatalok oktatása, valamint az élet és az emberi személy méltóságának védelme. A felek véleményt cseréltek az aktuális nemzetközi ügyekkel kapcsolatos kérdésekről, különös tekintettel az európai kontextusokra. Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az orosz gáz importját 2027-től megtiltó rendeletet, írta a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor szerint a brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. A rezsicsökkentést és a rezsistoppot meg kell védenünk, zárta bejegyzését a kormányfő. Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter pedig arra hívta fel a figyelmet, az EU alapszerződése világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan. Szlovákia is keresetet nyújt be az Európai Unió bíróságára az uniós Repower EU rendelettel szemben, jelentette be a kormányfő. Robert Fico szerint ez szembe megy azokkal az alapelvekkel, amelyekre az unió épül. Amíg sérülnek a kárpátaljai magyarok jogai és az emberi jogok, Ukrajna nem haladhat tovább az uniós csatlakozás útján, jelentette ki Ferenc Viktória. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője közölte, Martakosz bővítésért felelős uniós biztos elismerte, hogy az Európai Bizottságnak tudomása van a jogsértésekről, de azok kezelését csak a csatlakozási tárgyalások megnyitása utánra halasztaná. Világossá tették a külgazdaság és külügyminisztériumba ismét bekéretett budapesti ukrán nagykövet számára, hogy a kormány nem tűri, hogy Ukrajna a Tisza párt oldalán beavatkozzon a választásba, közölte a tárca vezetője. Világossá tettük, hogy Magyarország minden eszközzel megvédi a szuverenitását, és megvédi az embereknek azt a jogát, hogy csak ők hozhatnak döntést az ország jövőjéről, tudatta Szijjártó Péter. Első alkalommal érte támadás azt a kőolajvezetéket Ukrajnában, amelyen keresztül orosz nyersolaj jut el Magyarországra, erről számolt be az ukrán sajtó. A dróncsapás tüzet okozott Lviv területén. Pacolai Máté külügyi szóvivő az Index megkeresésére azt közölte, jelenlegi információik szerint magát a vezetéket nem érte támadás. Magyarország is részt vesz a gázai leszerelés és békefolyamat támogatására létrejött nemzetközi szervezet, a Civil-Katonai Koordinációs Központ munkájában, közölte a Honvédelmi Miniszter a Facebook oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf szerint ez ma a világ egyik legfontosabb helye. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,5%-os szintjén idei első januári ülésén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Nem módosult a kamat folyosó két széle sem. Hamarosan új inflációs adatok érkeznek, ezeket várják a következő döntés előtt, így most nem is volt más javaslat, ismertette Varga Mihály jegybankelnök. Arról is beszélt, a 110 tonna aranytartalékot akár tovább is növelhetik. Két éve nem volt ilyen erős a forint, mint most, történelmi csúcson jár a Bux Index, írja a Portfólió gazdasági portál. Vonatgyárat épít Magyarországon egy svájci óriás cég, itt készülnek majd a MÁV új szerelvényei, írja a vg.hu portál. Az már korábban ismerté vált, hogy a kormány vett 93 használt, de jó állapotú Stadler villamos motorvonatot 15 év karbantartással keleti megyeszékhelyek környékeinek vasúti ellátására. A mostani hír pedig új dimenziót jelent a Magyar Vasút számára, a vonatok ellátására gyártócsarnok épül idehaza. A MÁV 93 használt mellett 100 új motorvonat vásárlására is készül, ennek forrása Kína lesz. Újabb 5 milliárd forintot fordítanak az agrárszakképzési centrumok fejlesztésére, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István elmondta, a vidékfejlesztési programban a bemutató üzemek fejlesztésére kiírt pályázaton 19 projekt nyert 15,5 milliárd forintnyi támogatást, köztük az Alföldi Agrárszakképzési Centrum csak nem 1 milliárd forintot. A centrum 7 intézményében új gépeket vásároltak, megújították a technológiai folyamatokat, a képzéshez szükséges informatikai hátteret. Ezt adták most át Szegeden. Végül az időjárásról: beborul az ég, egyre több felé lehet csapadék, többnyire eső, de az északi középhegység térségében akár ónos eső is. Sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -6 és -1, napközben +1 és 6 fok között alakul. Híreinket hallották.
A napverse.
Medvenóta. Fordul a világ, kiborul alólam. Megkapaszkodtam peremén egy dombnak. Kisház, börtönöm vagy-e? Csillagnéző tornyom-e? Barlang kell a medvének, ha megunja táncát a vásárpadján, s kiszökik magányos bérc közé, mint én vonulok most tüskés bérci magamba. Más vagyok, mint más. Magasan, tüskésen, így kell már élnem. S ha te nem volnál itt, tán nem is látnék melegebb szemed zord csillagukénál. Más vagyok, mint más, minek is tagadnám. Lásd, a föld kibillen alólam, és mint visszatérő láz, kamasz éveim vadgőge megújul, s mindentől elté. Köszönöm, hogy itt vagy. Szólj egy szót, s én úgy teszek egy szavadra, mint szökött mackó a vidám kedvében bércei közt új táncra áll, két lába vadonban, mancsán zeng a cintányér, ami rajta még. Az éjvándor hallja, megáll, s az erdő titkain ámul.
Babits Mihály Medvenóta című versét Gábor Miklós előadásában hallották. Babits 1883-ban született Szekszárdon, vallásos értelmiségi családban. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, és latin-magyar szakon szerzett diplomát. Gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott, a Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg első kötete a Levelek Íris koszorújából. Első regényét, a Gólyakalifát 1913-ban írta. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, és elvesztette tanári állását. A Nyugat főmunkatársa lett majd 19-ben egyetemi tanár, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 27-től a Baumgarten alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. 29-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak. Lírájára amúgy is jellemző pesszimizmusát tovább fokozta a diagnózis, hogy gégerákban szenved. Babits Mihály 1941-ben hunyt el Budapesten.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. A mai adásban dr. Harangozó Hajnalka egri fogorvossal beszélgetünk. Elmondja, hogyan is kell helyesen fogatmosni, miért van szükség a fluoridos fogkrémre, miért hatékony az elektromos fogkefe, de szó lesz a fogszabályozás jelentőségéről, valamint a fogfehérítő technikákról is. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Nagyon-nagyon régóta keresek már szakembert ehhez a témához, a fogászat és a fogorvos. Hát nyilván mondjuk amiatt sem sikerül általában, hogy nagyon leterheltek ezek a szakemberek. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, üdvözlöm itt a stúdióban. Nagyon fontos témáról fogunk beszélgetni, hiszen a száj, a fogak egészsége szerintem nagyon sok minden miatt is, minden más miatt is fontos. Üdvözlöm itt a stúdióban.
Köszönöm a meghívást, én is üdvözlöm.
Alapvetően, ha beszélünk a szájhigiéniáról, akkor mit érdemes szem előtt tartani?
Ugye a legfontosabb az lenne, hogy a szájhigiéniánk az megfelelő legyen, tehát hogy próbáljuk megelőzni azt, hogy kialakuljon bármilyen elváltozás. Ugye ehhez elengedhetetlen, hogy fél évente legalább ellátogassunk a fogorvoshoz egy általános vizsgálatra, ahol felmérjük, hogy van-e valami teendő, ha van fogkő, akkor azt eltávolítjuk, illetve instruáljuk, motiváljuk a pácienst, hogy hogy kellene helyesen fogat mosni.
Én azt gondolom, hogy pont ezt a részét nem tesszük meg, és hogy valahogy a fogorvos egy kicsit ilyen mumus kategória. Igen. A legtöbb felnőttnél is, nem csak a gyereknél. Tehát akkor mikor megyünk mi fogorvoshoz?
Sajnos az esetek többségében akkor mennek a páciensek fogorvoshoz, amikor valami probléma van, de tényleg az előírás, a szakmai előírás, hogy fél évente azért menjünk fogorvoshoz. Ugye már ez kisgyerek kortól kezdve, tehát hogy a legjobb, amikor már mondjuk a pici babának megjelenik az első fogak a szájában, és akkor ellátogatunk a fogorvoshoz, hogy a szülőt is megtanítsuk, hogy hogyan kell a babának megfelelően mosni a fogát. És onnantól kezdve ugye hozzászokatjuk a gyerekeket is, hogy nem egy mumus a fogorvos, hanem hogy tényleg egy jó közegbe érkeznek, és hogyha nincsen semmi probléma, akkor nem is kell mitől tartani.
Milyen problémákkal keresik meg a rendelőt az emberek?
Általában, hogy letört a fog, letört a tömésből, vagy hogyha már nagyon nagy a probléma, akkor ugye fájdalommal keresnek föl, vagy akár duzzanattal. Ezek a leggyakoribb problémák. Nagyon kevesen vannak azok, akik csak mondjuk egy fogkőszedésért, vagy csak egy általános vizsgálatért jönnek a rendelőbe.
Hát ha már a fogkőről beszélünk, miért fontos leszedetni? Mert hogy fontos leszedetni a fogkövet?
Igen, az lenne talán a legfontosabb, amit mi tehetünk otthon a szájhigiénink fenntartásáért. Tehát ugye, hogyha megfelelően van mosva a fog, akkor nem fog kialakulni fogkő, hiszen a fogkő az a mineralizált vagy elmeszesedett plakból, lepedékből alakul ki. Tehát hogyha megtanítjuk a páciensnek a megfelelő fogmosást, és el tudja távolítani a lepedéket, akkor csak egy minimális mennyiségű fogkő fog összegyűlni általában itt a metszőfogaknak a belső felszínén alul, amit, hogyha fél évente leszedünk, akkor azzal megelőzzük, hogy az íny nagyon begyulladjon, hiszen hogyha sokáig fogkő fedi a fogakat, akkor azon egyrészt a további lepedék is jobban meg fog tapadni, és ez begyullasztja az ínyszövetet, ami vérezni fog, fájni fog, és hogyha ez hosszú távon fennáll, akkor pedig a csont is fokozatosan sorvad, és előbb-utóbb mozoghatnak a fogak, hiszen kialakul egy fogágybetegség, ami azért egy visszafordíthatatlan folyamat.
Van itt a szájhigiéne fenntartásában tévhit? Tehát, hogy ami úgy berögzült az embereknek, mondjuk az, hogy nem is kell annyiszor fogat mosni, nem is úgy kell fogat mosni, vagy nem úgy kell csinálni. Tehát, hogy mennyire vannak tisztában az emberek, mit tapasztal azzal, hogy ugye, hogy is kell ezt csinálni?
Hát a helyes fogmosás az nem igazán megy. Nagyon sokan csak erőből sikálják általában a jobb kezet.
Minél gyorsabban túl legyenek
rajta. Minél gyorsabban, így van, és tényleg erőből, és lesúrolják a fognyakról az ínyszövetet, és utána, ez egy idő után az érzékenyé is válhat, és ugye ez a helytelen fogmosás következtében alakul ki. Nyilván az íny visszahúzódásnak más oka is lehet, de azért, hogyha megvizsgáljuk a pácienst, akkor könnyen rájövünk, hogy ez mitől van. Tehát igazából ez szerintem a leggyakoribb tévhit, hogy minél erősebben kell mosni, tehát nem igazán a technikán van náluk a nagy hangsúly, hanem hogy erőből mossa nagyon sok ember a fogát.
Hányszor kell fogat mosni egy nap? Egy felnőttnek, vagy egy gyereknek? Van ebbe különbség?
Hát legalább napi kétszer, ugye reggel meg este. Az esti fogmosás a legfontosabb, nyilván reggel is kell, de hogy azért amit eszünk napközben, az ételmaradékokat, ezeket el kell, hogy távolítsuk, hogy egész este ne maradjon a szánkban, illetve hát akinek mondjuk torlódott fogazata van, vagy mondjuk fogszabályzót visel, annak azért napi többször ajánlott, meg igénylik ők is, hogy ne maradjon ott a fogai között semmi, mert az zavaró nekik is.
Miért fontos az, mit kockáztatunk azzal, hogyha nem mosunk este fogat, tehát itt éjszaka milyen folyamat zajlik le a szánkban?
Ugye a szánkban rengeteg baktérium van, és ezek a baktériumok szénhidráttal táplálkoznak. Tehát, hogyha nem mosunk fogat, és ott maradnak kis ételmaradékok, akkor ezeket szépen elkezdik ők megemészteni, és ennek következtében savat termelnek, ami pedig a fogszúvasodás kialakulásához vezet, ugyanis az ománcban egy olyan folyamatot indít el, amiben a szervetlen anyagok kioldódnak, és ugye ez a kezdeti fogszúvasodás, tehát hogy ezért nagyon fontos, hogy ne maradjon ott lepedék hosszú ideig a fogakon.
Említettük most a fogkövet is, azt, hogy ott a fognyaknál, ugye ott is okozhatunk problémát a fogkefével. Hogyan fogjuk felfedezni ezeket a problémákat? Tehát, hogy mindenképpen fáj, vagy tudunk egy kicsit tudatosabbak lenni, hogy megnézzük mindig esetleg a szánkat, a fogakat, hogy milyen állapotban vannak?
Nyilván mi is megnézhetjük otthon fogmosás után, de a legjobb, hogyha szakemberhez megyünk, mert vannak olyan területek a szájban, amit mi mondjuk nem fogunk látni, de a fogorvos egy tükörrel fogja látni ezeket, tehát hogy nem mindent tudunk mondjuk észrevenni.
Alapvetően az, hogy fogat mosunk elegendő, vagy érdemes esetleg ugye a szájvizeket használni, vagy miért jó egyáltalán ez?
Nagyon jók a szájvizek, viszont nem hosszú távon. Mert hosszú távon bizonyos szájvizek, hogyha nem megfelelőt választunk, vagy nem megfelelőt javasolnak, akkor elszínezhetik a fogainkat is, ilyen barnás elszíneződést tudnak bizonyos típusú szájvizek okozni. Általában mondjuk fogkőeltávolítás után szoktuk javasolni, hogy maximum 2 hétig használjunk szájvizet, vagy én a fogszabályozó felrakást követően, ugye azért a szájflóra azzal megváltozik, hogy felragasztjuk a készüléket, és akkor szoktam javasolni, hogy használjunk szájöblögetőt, de itt főleg a fogmosáson van a hangsúly, tehát nem a szájöblítőkön.
Ha már említettük azt, hogy ebbe is van ugye, ami nem megfelelő, említsük meg a fogkeféket, mert talán erről kevés szó esik, hogy mi is a jó fogkefe. Azért itt el lehet veszni a piacon, ami ott van a boltokban.
Így van, rengetegféle típusú fogkefe van a színétől kezdve, a formáján át, egészen hogy milyen erős sörtéket tartalmaz. Mindenképpen puha sörtéjű fogkefét szoktam javasolni, mert azzal, akiket nagyon nehezen tudunk leszoktatni tényleg erről az erős fogmosásról, azzal sem tudnak olyan nagy kárt csinálni. Illetve inkább a elektromos fogkeféket javaslom, mert azzal hatékonyabban meg tudjuk tisztítani a fogakat, hogyha nincsen meg a megfelelő technikánk, akkor is már annyira szuper elektromos fogkefék vannak, hogy akár egy telefonos applikáción tudjuk követni, hogy hol nem sikerült megmosni, ez főleg mondjuk a gyerekeknél nagyon jó, meg különböző játékok vannak, amivel még izgalmasabbá lehet tenni a fogmosást. Tehát a márka az nyilván mindenki mást mond, de itt inkább a sörtén van a hangsúly, hogy puha sörtéjű legyen.
Tehát azt keressük mindenképpen. Igen. Is a formája, a hosszúsága?
Hát nem ezeket a nagyfejűeket, mert ugye, ha valakinek mondjuk tollódott fogazata van, ezek a nagyfejű fogkefék nem biztos, hogy megfelelően oda fognak érni, illetve hogy vannak különböző kiegészítő eszközök, mondjuk a fogköztisztító kefe, ami nem annyira elterjedt.
Nincs nagy gyakorlata ennek a köztudatban.
Igen, meg hát nyilván a fogsejmet is említsük meg, mert az egy másik nagyon fontos tényező a fogápolásban, a fogmosás mellett, hiszen a fogkefe a fogközökbe nem fog beérni, és ezeket a területeket a fogsejemmel tudjuk megtisztítani. Ha viszont valakinek már fogágybetegsége van, vagy hízagosak a fogai, akkor pedig tovább megyünk, és akkor már a fogköztisztító kefe. Abból is nagyon sok méret van, az fog nekünk megfelelő.
Tehát a fogköztisztítót azt nem kell mindenkinek rendszeresen használni, hanem valakinek javallott?
Igen. Tehát ez fogközöktől függ. Van, akinek annyira szoros fogközei vannak, hogy lehetetlen egy fogköztisztító kefét oda betömöszölni. A fogsejem, akinek szűk fogközei vannak, a fogsejem a megfelelő. Vagy a legeslegvékonyabb fogköztisztító, de nyilván ezt be kell próbálni, tehát hogyha az fájdalmas bedugni a két fog közbe, akkor nem kell erőltetni, mert nem azon van a lényeg, hanem azon, hogy meg legyen tisztítva ott a egymáshoz érő felszínei a fogaknak.
Egyébként tényleg az a helyzet, hogy a mai ember nem figyel oda arra, hogy milyen állapotban is van a foga? Tehát, hogy itt van már valami tudatosság, vagy egyre inkább elhanyagoljuk? Mert ugye ezért a szuvasodás az megjelenik, de általában tényleg akkor megyünk, ha fáj.
Én azt gondolom, hogy a mostani ilyen 40-es, 50-es korosztály, akinek nagyon rossz tapasztalata van a fogorvosokkal, ők most azért felbátorodnak, hogy akkor igenis elmegyek, hogy hát ha történt már változás. A fiatalok pedig szerintem nekik még annyira nincs rossz tapasztalatuk, úgyhogy egyre jobban odafigyelnek. Nagyon fontos szerintem az, hogy megfelelő legyen a kapcsolat a fogorvos meg a páciens között, hogy ne féljünk menni a fogorvoshoz, hanem akár egy ilyen baráti viszony is ki tudjon alakulni, és az a kölcsönös szimpátia az azért nagyon fontos.
Említettük a fogszabályozóknak a kérdéskörét. Miért fontos az, hogy a fogszabályozás megtörténjen indokolt esetben?
A fogszabályozásnak igazából nagyon nagy szerepe van, hogy később, mondjuk, hogyha most egy fiatal gyermekpácienst veszünk, később ne legyen bármilyen állkapocs ízületi, vagy a növekedésben ne történjen olyan eltérés. Tehát nagyon fontos, hogy időben felismerjük, hogy valami probléma van. Általában azt szoktam javasolni, hogy ha máskor nem is, de 6 éves kor körül azért egy fogszabályzó szakorvoshoz vigyük el a gyermeket, hogy nézzenek rá, hogy csináljanak esetleg egy panorámaröntgent, megnézzék, hogy minden fogcsirája megvan-e, vagy hogy áll a fogváltása a röntgen alapján, és azért tudunk következtetni bizonyos dolgokra. És ugye a növekedési időszakban azok a készülékek, amik az álcsont növekedésre hatnak, azokkal tudjuk irányítani ugye az álcsontok növekedését. Hogyha ez kimarad, ez az időszak, és már felnőttként jön hozzánk a páciens, akkor már nagyon sok mindent, tehát a növekedés már nem fogjuk befolyásolni. Előfordul, hogy ilyenkor műtéti kezelésre is szükség van, ami megelőzhető lett volna, hogyha gyerekkorban megfelelő készüléket kap. Tehát ugye az álcsontok egymáshoz viszonyított helyzetén is tudunk változtatni, illetve hogyha valaki mondjuk fogtorlódásra hajlamos, akkor a fogváltását tudjuk megfelelően irányítani, hogy esetleg később ne kelljen fogat húzni. Tehát nagyon sok lehetőség van, de a lényeg az, hogy gyermekkorban a legjobb, hogyha erre fény derül, hogyha bármi olyan probléma van, mert akkor még sokkal könnyebben tudjuk kezelni ezeket az eltéréseket.
Hogyan kell elképzelni ezt a folyamatot, amikor még kint sincs maga a fog? Szerintem ez nincs köztudatban, ugyanúgy, ahogy az eddigiekről beszéltünk, hogy hogyan kell ezt elképzelni gyerekek esetében?
Gyerekeknél nagyon gyakoriak, még mondjuk a 6 éves kor alatt nézelődünk, az úgynevezett nyitott harapás, mondjuk aki cumizik, vagy szopja az ujját, ugye ezek azok a káros szokások, amik az álcsontokat is, meg a fogakat is elferdíthetik, inkább az álcsontokat ferdítik el, tehát azért alakul ki a nyitott harapás, mert ugye folyamatosan ott van mondjuk a cumi. És erről, hogyha leszoktatjuk a gyermeket, vannak erre ilyen különböző készülékek is, meg hát nyilván itt a logopédus, a manuálterapeuta, a légzésterapeuta mind segít nekünk ebben. Hogyha leszoktatjuk, még mondjuk 4 éves kor alatt, hogyha mondjuk az újszopást vesszük példának, akkor nagyon jól normalizálódik a fogív is. Hogyha ez fennmarad, ez a káros szokás, akkor ugye kezdődnek a problémák, mert minél idősebb a gyermek, annál nehezebb leszoktatni, de azért van remény, tehát nem kell kétségbe esni. De ez nagyon fontos, hogy ezeket mondjuk a nyitott harapás, vagy mondjuk a fogváltás környékén, tehát amikor a tejfogakat leváltják a maradó fogak, ugye ez ilyen 6 éves kor körül indul be, általában megjelennek ilyen picik kis rések a tejfogak között. Ez teljesen normális, hiszen a maradó fogak sokkal nagyobbak, szélesebbek, mint a tejfogak, és hogyha valakinek ez nem jelenik meg, tehát nincsenek rések, hanem nagyon szorosan vannak egymás mellett a tejfogai, az például egy ilyen figyelemfelhívó lehet, hogy a maradó fogai nem fognak elférni, össze fognak torlódni. Tehát nagyon sok dolgot figyelünk, de inkább a gyerekeknél a funkciókat, meg tényleg, hogy a két fogív hogyan viszonyul egymáshoz.
És akkor ez a későbbiek folyamán, tehát hogy mit figyeljen a szülő egyébként? Mit tud ő észrevenni a gyerekén, hogy már érdemes felkeresni a szakembert?
Hát ha nyitott harapása van, azt egyértelműen. Tehát amikor összezárja a fogait, akkor nem érnek össze elől, vagy oldalt. Ugye ilyen is van. Vagy hogyha például az alsó fogak megelőzik a felsőt. Ezt az úgynevezett buldog harapást tudnám még példának említeni. Vagy hogyha az alsó fogéven nagyon hátul van a felsőhöz képest, vagy hogyha mondjuk összezár, és nem az, hogy nyitott harapása van, hanem inkább nem is látszódnak az alsó fogaik, az úgynevezett mély harapás. Tehát ezeket érdemes figyelni, hogy látszódnak-e az alsó fogak, van-e hézag az alsó-felső fogív között, vagy hogy megelőzi-e az alsó fogív a felsőt.
Az, hogyha nem állnak megfelelően a fogak, az későbbiekben okozhat akár a korábbi romlást is a fogak egészségében?
Hát, hogyha nagyon összetorlódnak, akkor igen. Tehát ugye nem tudjuk megfelelően tisztítani őket, és előbb-utóbb elkezdenek szúvasodni. vagy hogyha mondjuk a méharapást tudnám példának említeni, ugye méharapás során a felső fogak sokkal jobban fedik az alsókat, mint kellene, normál esetben ez ilyen 2 milliméter, de van, akinek teljesen elfedik, hogyha összezárt, tehát nem látszódnak egyszerűen az alsó fogai. Ugye ilyenkor sokszor az alsó metszőfogak a szájpadlásra harapnak, és ez nem normális, és egy idő után akár az íny vissza is húzódhat a felső fogak belső felszínén, vagy hogyha nagyon előre megyek az időben, akkor elkezdhetnek mozogni a metszőfogak. Ez ugye nem megfelelő terhelés miatt van. Hogyha nem megfelelő terhelő erő jut bizonyos fogakra, akkor bizony az hosszú távon fogágy problémákat, és akár a fogak idő előtti elvesztését is okozhatja.
Mi a helyzet a káros szokásokkal, itt a kávéfogyasztás, dohányzás, stb. Gondolok, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy valaki mondjuk nem mossa napi szinten egyszer vagy kétszer a fogát.
A kávé az inkább ugye ilyen elszíneződéseket tud okozni, tehát azok, akik rendszeres kávé vagy teafogyasztók, itt mondjuk a fekete tea is problémás lehet, ők azért nem fél évente, hanem van, aki negyed évente jön polírozásra, de egyébként az elektromos fogkeféknek már van ilyen úgynevezett fehérítő funkciója is, meg a megfelelő fogkrém együtt csodákra képes, tehát hogy önmagunknak is egyébként nagyon jól meg tudjuk tisztítani, de hogyha ez az elszíneződés a fogkőre rakódik rá, akkor azt nyilván otthoni körülmények között nem fogjuk tudni eltávolítani. A dohányzás az már egy másik téma, mert a dohányzásra nem csak elszíneződnek a fogak, meg akár a nyelv, hanem egy általános érösszehúzódást csinál a szájüregben is, a kiseregben is, és ezért nem megfelelően oxigenizált lesz az ínyszövet. Sokkal könnyebben vérzik, és ugye a szájüregi különböző elváltozásokra hajlamosabbak lesznek azok, akik dohányoznak, tehát ez semmiképpen nem ajánlanám.
Ha már a szájüregi elváltozásokról beszélünk, szerintem az is nagyon fontos, hogy keveset hallani a szájüregi daganatokról, tehát hogy mondjuk egy ilyen vizsgálat során, ami szűrővizsgálat, nem problémával érkezünk, van-e esély arra, hogy ezek kiderüljenek?
Természetesen, amikor szűrővizsgálatra érkezik a páciens, akkor nem csak a fogait nézzük meg, hanem a látszöveteket is, tehát ugye a nyelvet, az ajkakat, a szájfeneket, és hogyha bármilyen olyan jellegű elváltozást látunk, ami aggodalomra ad okot, akkor ezt mindenképpen jelezzük a páciensnek. Vannak az úgynevezett ilyen rák megelőző állapotok, amik már láthatóak, de hogyha időben kezeljük őket, akkor el tudnak múlni, tehát hogy ezért is fontos, hogy nem biztos, hogy mindenki nézegeti a nyelvének az oldalsó felszínét, de ha érkezik a szűrővizsgálatra, akkor természetesen azt is megnézzük.
Miket kell esetleg észrevennünk? Tehát van-e valami, ami már kitapintható, érezhető?
Ha ilyen fehéres elváltozások vannak a nyálkahártyán, vagy hogyha egy olyan seb a szájban, ami már hosszú ideje fennáll, és nem gyógyul be, most ez a hosszú idő 2 hétnél tovább fennálló sebek, vagy csomók esetleg, amiket így észre tudunk venni, ezek a leggyakoribbak.
Ilyen esetekben akkor már automatikusan tovább küldik a beteget, vagy milyennek a további menete?
Hát attól függ, tehát hogyha ezek a fehéres elváltozások vannak, ezek még annyira nem radikális elváltozások, tehát vannak olyan ecsetelők, gélek, amikkel kezdetben megpróbáljuk ugye kezelni, és hogyha semmi változás nincsen, akkor természetesen tovább küldjük a megfelelő ellátóhelyre, tehát vagy a szájsebészetre, vagy a paradontológiára, attól függően. Ez attól függ, hogy tényleg milyen jellegű elváltozással állunk szemben. Van, akit egyből oda küldünk, hogyha már mondjuk nyirokcsomókat is megszoktuk olyankor tapintani, és hogyha már nyirokcsomó duzzanat is van, azért már az nem egy olyan nagyon jó jel, tehát akkor nem vacakolunk az ecsetelőkkel, hanem akkor egyből tovább küldjük a pácienst.
Gyakoriak egyébként az ilyen felfedezések, vagy hol tartunk most a saját praxisát tekintve?
Én nem mondanám, hogy ez nagyon gyakori lenne, hála jó Istennek. Próbálunk azért mindenkit ezekről a káros szokásokról leszoktatni, meg ezek tényleg azért rizikótényezőt jelentenek, főleg a masszív dohányosoknál fordul ez inkább elő. Úgyhogy aki odafigyel a fogápolásra, az előbb-utóbb leteszi a cigarettát is, hogy ne sárguljanak úgy el a fogai, meg tényleg, hogy a szájüreg egészségét azt megőrizze.
Mi a helyzet a rágózás kérdésével? Jó ez nekünk, vagy nem, vagy ajánlott, vagy nem?
A rágózással tulajdonképpen nincs sok probléma. Nyilván, hogyha túlzásba visszük, akkor az nem jó. Főleg olyan rágókat szoktunk javasolni, amik cukormentesek, tehát édesítőszert tartalmaznak, hiszen azzal sem tápláljuk a már említett baktériumokat a szájban. Meg hát, hogyha valaki nagyon sokat rágózik, ez nem feltétlen probléma, de így az izmai, a rágó izmai egy picit megvastagodhatnak, tehát az mondjuk látszik valakin, hogyha azért napi 2-3 csomag rágót megeszik.
Hogy ez a mennyiség, ez már.
igen, de az, hogy most valaki 2-3 darab rágót elrágcsál egy nap, azért az nem gondolom, hogy problémát jelentene.
Egyébként olyan szempontból, hogy végül is ugye a maradék az hozzá tapadhat, ez tulajdonképpen akkor fontos is napközben, ha nem jutunk hozzá a fogmosáshoz?
Igen, lényegében igen. Maga az, hogy friss leheletet is biztosít, meg ugye serkenti a nyálképződést, és a nyállal pedig ugye az ételmaradékokat lenyeljük, ami esetleg ott maradt. Tehát, hogy igen, még hasznos is lehet.
Mi a helyzet manapság a cukorbevitellel, a cukorfogyasztással, a gyerekek vagy felnőttek esetében?
Hát sajnos ez eléggé meg van emelkedve. Ugye itt nem feltétlenül a cukrokra kell csak gondolni, meg az édességekre, hanem a szájüregi baktériumoknak a gyümölcsben lévő cukrok is, vagy például a péksütiben, tehát ugye a szénhidrátok, a finomított szénhidrátok is elég nagy bajt tudnak okozni. Alapvetően, hogyha valaki nagyon szénhidrátban gazdag étrendet követ, akkor nagyon jó, hogyha mondjuk megeszünk egy péksütit, de utána mondjuk megeszünk egy kis sajtot, vagy akár, hiszen a sajt egy picit megemeli a szájüregi pH értéket, és ezáltal ugye kevésbé roncsoljuk a fogzománcunkat. Tehát nem csak az a fontos, hogy mit eszünk, hanem mit miután eszünk, vagy mit mivel eszünk. Ez egyébként nem csak a szájüregi egészség, hanem akár a vércukorszintünknek a normál tartományban való tartásához is fontos, hogy mivel eszünk, mondjuk.
Most ehhez kapcsolódnék, hogy nekem azért valahogy úgy berögződött gyerekkorom óta, hogy az étkezés után az alma az milyen jót tesz nekünk, de akkor lehet, hogy nem is tesz jót.
Hát az is cukros, igen, de maga a mosó tulajdonsága miatt, tehát azok az ételek mondjuk, amik nagyon ragacsosak, gondolok itt mondjuk a karamellre, az duplán nem jó, hiszen nem csak cukrokat tartalmaz, hanem még nagyon jól oda is ragad a fogakhoz, és hosszú időn keresztül nem tudjuk lenyelni, hiszen beleragad a kis barázdákba, tehát hogy az nem annyira jó. Az alma abból a szempontból jobb, hogy azért azt megesszük, ugye nagyon nagy a víztartalma, tehát hogy lecsúszik, nem marad ott a fogakon, de nyilván azt is mértékkel.
Én azt látom most így a közösségi médiát tekintve, hogy valahogy a száj, ugye, ahogy látjuk a sok híres embert, hogy milyen szép a mosolya, a szájnak a szépsége, a fogak szépsége lehet, hogy mégis egy kicsit felértékelődött, de itt inkább egy korosztályt ragadnék ki. Hogy a fiatalok körében egyébként ez most akkor így elindult valahol egy pozitív irányba?
Mondhatom azt, hogy igen. Igen, tehát odafigyelnek, meg felmérik a helyzetet. Vannak ezek a kis képek, amiket a social médián lehet látni, hogy ott van egy család, és akkor a férfinak hiányzik a középső metszőfoga, de éppenséggel az egyik szemöldöke is hiányzik, és hogy mit vesz először észre az ember? Hát az, hogy nincsen egy foga, tehát egy foga hiányzik. Úgyhogy bárki bármit mond, azért amikor valaki elmosolyodik, az az első, hogy azt megnézzük. És ezért nagyon jóak a mai fiatalok, tehát hogy próbálnak mindent megtenni, hogy szépek legyenek, jól nézzenek ki, és azért egyre többen ezt komolyan veszik, tehát hogy nagy figyelmet fordítanak már, hála jó Istennek.
grab your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep. Life can be so sweet on the sunny side of the street. Can't you hear the pitter-pat? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with the blues on parade. But I'm not afraid. I'm crossing over. I'm walking lovers. If I never have a saint, I'd be rich as Rockefeller. With gold as dead my feet on the sunny side of the street. I'm crossing over, I'm booking lovers. If I never have a cent, I'd be rich as Rockefeller. With gold as dead my feet on the sunny side of the street.
Ha már a hiúság, azért itt egy kicsit beemelném ezt a fogfehérítés témakörét, hogy azért van ennek hátulütője egyébként?
A fogfehérítésből is nagyon sokféle van. A rendelői fogfehérítés az, ami igazán látványos, tehát azonnali fehérséget nyújt, de ebből is különböző fokozatok vannak. Általában az ilyen erősebb rendelői fehérítést, azt évente egyszer szoktuk javasolni, tehát nem szabad azt sem túlzásba vinni. Igazából ilyenkor az történik, hogy a zománcban letapadt kis szennyeződéseket, ezeket kifehéríti maga ez az anyag. Ugye otthoni fehérítő rendszereket is lehet kapni, de azok kisebb százalékban tartalmazzák ezt a hidrogénperoxidot, ami igazából a hatóanyaga a fehérítőknek. Ezáltal azért olyan nagy fehérséget ezek nem fognak eredményezni, amiket otthon használunk, illetve minél nagyobb koncentrációban tartalmazzák ezt a hidrogénperoxidot, annál inkább az ínyre is káros, tehát nagyon fontos, hogy az ínyt megfelelően védjük a fehérítés során, ugye otthon ez annyira nem biztosítható.
Igen, hát ugye azért is kérdezem, mert hogy elérhetőek házi használatra ezek a felhelyezhető fehérítős készülékek, ők tulajdonképpen UV-fénnyel is mahinálnak?
Az UV-fény hatására indítják be abban a gélben, amit ugye a fogakra kell nyomni, a fehérítő hatást, de azért mondom, hogy a koncentrációja közel sem sincs ott, mint mondjuk egy rendelői fehérítőnek.
De mint, hogy alacsonyabb?
Alacsonyabb, akkor... sokkal alacsonyabb, igen, hogy ne tudjunk magunkban kárt okozni. Uh-huh. Tehát én megmondom őszintén, ezeket az otthoni, mindenhol kapható fehérítő rendszereket nem igazán ajánlom, mert tényleg bajt is tudunk vele csinálni, hogyha nagyon gyakran használjuk őket. A rendelői fehérítőt azért nyilván kontrolláljuk, tehát hogyha valakinek van egy fogorvosa, akihez jár folyamatosan, és mondjuk idő előtt szeretné a fogfehérítést, akkor a fogorvos ezt nyilván jelzi neki, hogy még azért nem telt el annyi idő, vagy akkor valami más alternatívát választunk, ami az ő szempontjából jobb.
És a fogak szempontjából ennek van egy maximum határa, hogy mennyit lehet összesen? Tehát, hogy ami még nem roncsol, vagy egyáltalán nem roncsolja?
Igazából az, hogy valakinek mennyire fog kifehéredni a foga, ez attól is függ, hogy milyen vastag az ománc a fogunkon. Ugye idősebbeknél ez egy természetes dolog, hogy kopik a fogzománcunk, tehát idősebbeknél nagyon nehéz ugyanazt a fehérséget mondjuk elérni, mint fiataloknál. Ezért ilyen sziszifuszi dolog ez, hogy vannak nyilván előtte, utána fotók, de mondjuk egy fiatal páciensnél sokkal látványosabb. Az, hogy mi a maximum, ugye különböző fehérítő rendszerek vannak, van ez a rendelőben elérhető lámpás verzió is, illetve van olyan, amihez nem használunk lámpát, és például amihez nem használunk lámpát, ott nézzük, ezt felkenjük egy ilyen 20 percre a fogakra, és maximum 3-szor lehet megismételni, de van, akinek már második alkalom után nagyon-nagyon szép fehér, és nem is nincs szükség egy harmadik körre, de van, akinek 3 kör szükséges, hogy azért valamilyen változás legyen. Tehát itt igazából ez egyén függő, hogy mennyire is fehéredik, meg hogy igénybe vesszük-e az összes ilyen szekciót, vagy megelégedünk azzal, hogy már 2-vel nagyon szép fehér.
Sokat éri az a kritika, főleg, hogyha magárendelőbe szeretnénk eljutni, hogy hát ez nekem drága. De hát, hogy nyilván nagyon sokat változott maga a technológia, de ezt ön látja a legjobban.
Igen, sajnos ez egy drága mulatság, de nem is szükséges ezt mondjuk évente megismételni. Tehát az, aki odafigyel a szájhigiéniára, betartja az előírásokat, tehát hogy a fehérítés után legalább 3 napig, de én azt szoktam javasolni, hogy 2 hétig ne ígyunk mondjuk kávét, vagy vörösbort, ugye ezek azok, amik nagyon elszínezhetik a fogakat, meg hát nyilván a dohányzás, meg a teafogyasztás is, tehát hogyha ezeket betartjuk mértékkel, vagy mondjuk a kávé után megisszunk egy pohár vizet, már az is nagyon nagy segítség, vagy tejjel isszuk a kávét. Hogyha ezekre így odafigyelünk, akkor szerintem fent lehet tartani azt a fehérséget akár, tehát elegendő mondjuk 2-3 évente fehéríteni, hogyha nagyon szeretnénk. Ezekkel az otthoni verziókkal annyira nem próbálkoznék, maximum a fehérítős fogkrémekkel, azokkal fent lehet tartani a fogfehérítés, a rendelői fehérítés utáni állapotot, de ezeket tudnám javasolni, tehát hogy mi is figyeljünk oda arra, hogy mondjuk mit teszünk, milyen káros szokásaink vannak.
Érdekes még szerintem a fluoridos fogkrémeknek a kérdésköre, mert ugye ezt nagyon sok kritika éri, hogy most kell-e, ez egy fontos kérdés, és hogy a gyerekeknek adhatjuk-e például.
A fluoridos fogkrém nagyon fontos, tehát hogy mindenképpen olyan fogkrémet válaszunk, ami fluorid tartalmú, hiszen a zománcból kioldott szervetlen anyagokat vissza kell, hogy pótoljuk, Gyerekek esetében ez a fluorin tartalom, ez minimalizálva van, tehát nekik még nagyon fontos, hogy ne vigyük túlzásba a fluoridot, mert nagyon sokan lenyelik a fogkrémet, és ezáltal fluorózis alakulhat ki, amit úgy veszünk, vagy úgy tudunk detektálni, hogy ilyen fehér kis foltok jelennek meg a fogaikon, amikor áttörnek. Ugye ez jelzi azt, hogy túl nagy volt a fluorbevitel, tehát gyerekek esetében azért minimalizálva van ez, de mindenképpen ugye gyerekfogkrémet válasszunk, életkornak megfelelően, és tartsuk be az előírásokat, hogy tényleg csak egy borsonyi mennyiségű fogkrémet rakjunk, és ne ugyanazt, amivel mondjuk mi mossuk a fogunkat, mert tényleg itt az, hogyha lenyelik, akkor abból lehetnek problémák. De mi felnőttként ugye azért már odafigyelünk, hogy nem nyeljük le a fogkrémet, és azért, hogy ilyen kezdeti szúvasodásokat esetleg megállítsunk, arra a fluoridos fogkrém az elengedhetetlen.
Most így a műsoridő vége felé talán még fontos lenne átvenni jobban azt, hogyha megpróbáljuk átadni a hallgatóknak. Nyilván ez képi világgal sokkal átadhatóbb lenne, de megpróbáljuk-e esetleg a helyes fogmosást átadni most, hogy hogyan is kell, és hol is kell mosni?
Nagyon fontos, hogy a fogaknak minden felszínét meg kell, hogy mossuk, tehát a külső, a belső és a rágó felszínt is, és inkább ilyen körkörös, úgynevezett sepregető mozdulatokkal nem csak a fogakat, hanem az ínyszélt is mossuk meg. Ez nagyon fontos, mert a lepedék, ahol az íny és a fog találkozik, általában ott szokott felgyülemleni. És én azt szoktam javasolni, hogy hátulról kezdjük el, tehát mondjuk, ha jobbkezesek vagyunk, akkor felül jobb oldalon elkezdjük, megmossuk a külső felszínét, ugye ilyen körkörös mozdulatokkal, aztán a belső felszínét, és majd a rágó felszínt, és aztán megyünk alulra, ott pedig ugyanúgy minden felszínt megmosunk, és hogyha ezzel készen vagyunk. Azért jó az elektromos fogkefe, mert az ugye méri az időt, de általában ahhoz, hogy hatékonyan megmossuk a fogainkat, ahhoz egy-két perc az szükséges, minimum, és hogyha ezekkel megvagyunk, akkor utána jön a fogsejem, és szépen az ujjunkra tekerjük egy, hát szerintem egy 50-60 cm-es fogsejmet, és minden fog közbe óvatosan bevezetjük, és a fogaknak a egymás felé néző felszíneit is megtisztítjuk, és aztán vagyunk kész. Vagy hogyha fogköztisztító kefét is kell használnunk, hiszen vannak olyan nagyobb fogközeink, akkor azt is bele lehet mártani egyébként a kefét is fogkrémbe, vagy szájöblögetőbe is, de tényleg ezen a körkörös mozdulaton van a hangsúly. Hogyha azt veszük észre, hogy valahol vérzik az íny, az nagyon fontos, hogy nem meg kell ijedni, hanem az azt jelenti, hogy valami ott maradt, valami lepedék, korábbi ételmaradék, és ez begyullasztotta az ínyt, tehát ott duplán meg kell, hogy mossuk az ínyt. Erre nagyon fontos odafigyelni, mert sokan mondják azt, hogy ó, de hát itt most vérzett az ínyem, igen, az azért vérzett, mert előtte nem lett ott jól megmosva, tehát ott duplán meg kell mosni, és akkor el fog múlni.
Sokszor említettük már a elektromos fogkefének a körét, de hogy mi az a technológia, amit ő alkalmaz, és hatékonyabb tud lenni a manuálisnál, mármint hogy az egyszerűbb fogkefénél?
Maga ez a rezgés, amivel rendelkezik, ugye bizonyos márkáknál forog a fej, van amelyiknél rezeg a fej, van amelyik mind a kettőt is ötvözi, és ezekkel a kis apró forgásokkal, rezgésekkel sokkal hatékonyabban el tudja távolítani azokat a régebbi ételmaradékokat is a fogról, mint az, hogyha valaki, ugye, ha csak sikáljuk, akkor egy irányba történik a fogkefének a mozgása, és ezért nem tudunk hatékonyan minden fog közbe szépen bemenni. Hogyha valaki ezt a körkörös, sepregető mozgást alkalmazza, akkor azért már sokkal jobb a helyzet, csak hát ugye nem mindenki van ezzel tisztában, és ezért javasoljuk, hogy hatékonyabb az elektromos fogkefe azok számára, akik ezt nem tanulták meg, vagy esetleg nem áll a kezükre ez az egész dolog.
Én bízom benne, hogy tudjuk majd folytatni a témát, nagyon érdekes, és akkor lehet, hogy ezeket ki is bontjuk majd még jobban. Köszönöm, hogy eljött hozzá.
Én is köszönöm.
found my love in Avalon, beside the bay. I left my love in Avalon and sailed away. I dream of her and Avalon from dusk till dawn. And so I think I traveled on to Avalon.
Az elmúlt közel egy órában dr. Harangozó Hajnalka egri fogorvossal beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó